Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A baloldali politikusok a választások közeletével legszívesebben letagadnák, hogy háborúpártiak, csak hogy mindenki tudja, hogy egytől egyik Soros zsebében vannak, jelentette ki a kormányfő fővárosi kampány körútja keretében. Orbán Viktor a 16. kerületbe látogatott, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Fidesz elnöke a Városházán megbeszélést folytatott a kerület polgármesterével, Kovács Péterrel, majd választópolgárokkal találkozott. Magyarország bízik abban, hogy a józan ész egyszer felülkerekedhet a dogmatizmuson a külpolitikában, és hogy a békevágy egyszer felülkerekedhet a háborús pszichózison Európában, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Tokióban a Globális Energiabiztonsági Fórum panel beszélgetésén. Szijjártó Péter rámutatott, hogy Magyarország 40 évet veszített a hidegháború során a kelet által elnyomva, a nyugat által magára hagyva. Ezért a kormány súlyos aggodalommal tölti el a világ ismételt blokkosodásának veszélye. Felidézte, hogy az invázió megindítását követően Magyarország felkínálkozott helyszínként az ukrán-orosz béketárgyalásokhoz, és ez az ajánlat továbbra is él. A magyar kormány elutasít mindenféle politikai nyomásgyakorlást, azt illetően, hogy milyen forrásokból vásároljon energiát, és mindig is a nemzeti érdek szempontjából legjobb megoldásokat fogja választani, jelentette ki a tárcavezető a japán fővárosban a Globális Energiabiztonsági Fórumon. Rámutatott, az utóbbi 5 évben 3 súlyos krízis követte egymást, amelynek nyomán már a veszélyek koráról beszélhetünk, és amelyek mind igen negatív hatással voltak az energiapiacokra, különösen nehéz helyzetbe hozva a Magyarországhoz hasonlóan tengerparttal, illetve számottevő kőolaj és földgázmezőkkel nem rendelkező államokat. Kifejtettem, a jövő felelősségteljes, karbonsemleges globális energiapolitikájához 3 fontos előfeltétel teljesülésére van szükség. Biztosítani kell az atomenergia szerepét, végre kell hajtani a közlekedési szektor elektromos átállását, és szükséges az energiaszállítási infrastruktúra fejlesztése. A Magyar Nemzeti Bank nem képes az együttműködésre, hiába próbáltak lehetőségeket keresni, jelentette ki a gazdaságfejlesztési miniszter az Index portálnak adott interjúban. Nagy Márton kritizálta a jegybank jelenlegi vezetését, mondván az intézményben uralkodó hang nem méltatlan. Hangsúlyozta, hogy a kormány igyekezett konszolidálni a kapcsolatot a jegybankkal, de az MNB vezetősége nem reagált konstruktívan a versenyképességi stratégiájukra. A miniszter szerint a jegybanki kritikák helye a szakmai egyeztetéseken van, nem pedig a nyilvánosság előtt. A kormány az agrárszakképzés fejlesztése érdekében 15 milliárd 600 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyújt bemutató üzemek létesítésére 19 intézménynek a tavaly meghirdetett vidékfejlesztési programban, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István kiemelte, akár 1 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást igényelhettek az agrárszakképzési centrumok, a tangazdasággal rendelkező felsőoktatási intézmények, továbbá a 100%-os állami tulajdonban lévő fajta kísérletet végző kutatóintézetek. A Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze meg akarja tagadni Izrael jogát az önvédelemhez, írta Joáv Galant izraeli védelmi miniszter az ex-közösségi portálon, miután Karim Khan főügyész elfogató parancs kiadását kérte ellene, és Benjamin Netanyahu miniszterelnök ellen is. Galant szerint aljas és undorító az a párhuzam, amelyet a bíróság Izrael és a Hamász között teremtett az elfogató parancsok kiadása során. Idén csaknem 500 oktatási intézmény pályázott az Állatbarát címre, amelyet negyedik alkalommal hirdetett meg az Állatorvostudományi Egyetem és az Állatvédelem Gyerekeknek Facebook oldal. Olyan oktatási és gyermekvédelmi intézmények jelentkezését várták, amelyek kiemelkedően sokat tesznek az állatvédelemért, és törekednek arra, hogy beépítsék a felelős állattartást a nevelésbe változatos és kreatív programok segítségével. Az Egri csillagok első filmváltozatának több filmdarabkája került elő az egykori főszereplő hagyatékából, aki Viccuskát alakította az 1923-ban forgatott produkcióban. Az Egri csillagokban Cece Évát alakító színésznő Jankoszki Mara őrizte meg a mintegy 120 villanásnyi jelenetet, amelyet sikerült életre kelteni a Nemzeti Filmintézet filmarchívumában. Este 4,4-es erősségű földrengés volt a dél-olaszországi Nápolyban, közölt az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet. Nincsenek értesülések nagyobb károkról vagy esetleges áldozatokról, sokan azonban megijedtek és az utcákra szaladtak. Végül az időjárásról. Holnap is lesz több-kevesebb napsütés, de egyre több gomoly és fátyol felhő növeli majd az újabb záporok, zivatarok kialakulásának esélyét. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-15, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitást megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Önök a szerkesztőt, Stikovics Ernőt hallják. A Nagyegedhegyi Szent Kereszt kápolna kutatása önkéntes tevékenység keretében folyik 2018 óta. Az egykor virágzó búcsújáróhelynek a 19. századra még a köztudatból is kikopott az emléke. Levéltári dokumentumok, illetve terepmunka segítségével végül sikerült meghatározni az épület elhelyezkedését és kikutatni a történetét is. Azt tudjuk, hogy Barkóczi Ferenc építette 1752-ben, és az utolsó búcsút 1768. szeptember 14-én tartották. Ezt követően az épületet elbontották, berendezési tárgyait más kápolnákban helyezték el. Az ásatásra idén több alkalommal is nyílt napot szervezett a feltárás kezdeményezője, a Kaptárkő Egyesület. Erre látogattam el én is. Havasi Norberttel, a Kaptárkő Egyesület elnökével beszélgetek, méghozzá egy nyílt napon, nem az elsőn, az Egedhegyi kápolna feltárása folyik, és erre vártátok május 12-én is, tulajdonképpen most utolsó alkalommal idén, az érdeklődőket, akik szép számmal megjelentek a feltáráson. Én azt hiszem, hogy most már az évek alatt lett olyan ismert, vagy lett olyan jelentős a Kaptárkő Egyesület többek között emiatt az ásatás miatt is, hogy mutassuk be azoknak, akik még nem ismernék.
Hát igen, érdekes utolsó alkalom, de reményeink szerint nem utolsó alkalom, sőt, talán idén se utolsó alkalom. Most a Vármúzeum régészeivel azt beszéltük, hogy bár ma befejeződik a régészeti feltárás, de ha minden jól megy, akkor ősszel egy újabb kéthetes etappal folytatódik a régészeti feltárás, és akkor újra lesznek nyílt napok. De igen, most tavasszal ennyi volt, tehát a mai nap várjuk utoljára az érdeklődőket, és meg tudják lényegében tekinteni a romokat betakarás előtt, és ez a betakarás igazából az annyit jelent, hogy geotextillel történő, hát állagvédelem, konzerv, válás a következő etapig, amíg nem folytatódik a régészeti feltárás ősszel. Úgyhogy ezek most a tervek, és igen, egyre többen jönnek, tehát eljut egyre több helyre a híre a kápolnának. Ez a nyílt nap is úgy lett meghirdetve, hogy közösen hirdettük meg a Dobó István Vármúzeummal, Facebookon, weboldalunkon, azért a médiában is ment róla, rádióba, újságba hír, hogy lesz ez a nyílt nap, zajlik a feltárás, és jönnek sokan egriek, de nem csak egriek, tehát az ország egész sok részéről érkeztek. Most, hogy ők itt voltak éppen, itt pihentek Eger és környékén, is azért választották ezt, vagy konkrétan ide jöttek, ez nem derült ki, de tényleg nagyon sok az érdeklődő is kíváncsiak arra, hogy milyen munka zajlik itt, mit sikerült itt az elmúlt évek alatt találnunk.
Nem emiatt jött létre az egyesület, ez tulajdonképpen csak egy mellékszála volt, ami befűződött az egyesület életébe általad, mert ez a te érdeklődésedet keltette főleg inkább. Mikor alakult az egyesület, és milyen céllal?
Az egyesület hivatalosan 2003-ban került bejegyzésre, ahogy a nevünk is mutatja, Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület, tehát elsősorban a kaptárkövek, mint a bükkalja különleges természet és kultúrtörténeti értékeinek a védelme bemutatása volt a célunk, illetve hát a környezettudatos nevelés, a szemléletformálás. Igen, ez egy mellékszálként jött, annyiban mellékszál, ugye, hogy az Egedhegyi Tanösvénynek a felújítását végeztük éppen, az információs táblákat készítettük, és én vállaltam azt a feladatot, hogy akkor az Egedhegynek a történetéről, történelméről, legendákról, múltról írok, és ahogy elindult a gyűjtés, első körben a könyvtárba, aztán a levéltárba, jöttek elő az információk, hogy hát kápolna állt az Egedhegy tetején, és innentől kezdve rabul ejtett ez a történet, ez a dolog. Olyan kevés információ volt, annyira nem tudtunk semmit, helyét nem tudtuk, nem tudtuk elképzelni, hogy mekkora, hol állhatott pontosan, úgyhogy elindult egy lázas kutatás, egyre többen és többen csatlakoztak, és fertőződtek meg ezzel a vírussal, és egy hatalmas nagy közösség kutatja lényegében napjainkban már a kápolnát, a történetét, a romjait.
Említetted a tanösvényt, ami föl is levezet az Egedre, illetve az Egedről is bemutatja mindazt, amit tudni érdemes, sőt, illik erről a hegyről. Mit érdemes tudnunk, és mit illik tudnunk az Egedről?
Hát az Eged lényegében helyi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt áll, és nem véletlenül, hiszen mind az élővilága, mind a geológiája érdekes a hegynek, és igazából a tanösvény ezt próbálja nagyon közérthetően, nagyon egyszerűen, szemléletesen, ábrákkal, képekkel bemutatni. 10 állomás, ebből az egyik ugye a kápolna, a legendák és a múlt, de van szó szőlőművelésről is, hiszen Magyarország legmagasabban fekvő és termő szőlő tőkéi itt találhatóak az Eged oldalába, bemutatja az élővilágot, bemutatja a hegynek a geológiáját, a keletkezését. Tehát nagyon sok érdekes információval gazdagodhat az, aki ezt a tanösvényt végigjárja. Nem mellesleg páratlan panoráma a hegy tetejéről, majdnem 360 fokba, 3 kilátópont, ugye az egyik, amiről az Alföldet és a Bükkalját látjuk, az egyik, amiről rálátunk a városra és a Kékestetőre, és a harmadik kilátópontról pedig a Tárkányi medencébe látunk el, és a Bükköt is látjuk, és éppen onnan jövök a kilátópontról, most az Alacsony Tátra látszódott éppen a havas csúcsokkal.
Egyébként kicsit úgy érzem, hogy már úgy magatokénak érzitek a hegyet, hiszen talán a legtöbbet most itt ti vagytok fönn, vagy ti tesztek érte. Nem csak a tanösvényre gondolok, nem csak a kápolnára, de azért felhívjátok a figyelmet arra is, hogy szemetelni az erdőben nem illik.
Ez a hegy inkább az egrieké. Én úgy érzem, hogy ez az egrieknek valahol egy ilyen szent hegye, hogy akárhonnan érkezünk a városba, a hegynek a monumentális alakja az szembetűnő, és szerintem minden egrinek megdobogtatja a szívét, amikor meglátja a szeretett Eged hegyet, és igen, vigyáznunk kell rá, nem csak azért, mert természetvédelmi oltalom alatt áll, szerintem ez egy alap dolog, hogyha az erdőbe érkezünk, ott vendégek vagyunk, a szemetet vigyük haza. Itt az Egeden is a tanösvény mellett nagyon sok infótáblát raktunk ki szemetelésről, tűzgyújtásról, tehát hogy mik a szabályok, hogyan illik viselkedni az erdőbe, sokan nem tudják még mindig sajnos.
Sajnos, és ezért kell szemetet szedni utánuk, a múltkoriban is itt találkoztunk, igen. Akkor is éppen szedted a szemetet.
Igen, akkor pedig az Egri Kárpát Egyesületnek volt az akciója, és ahhoz csatlakoztunk egy páron. Nagyon szeretjük ezeket a figyelemfelhívó akciókat, viszont tény az, hogy ez csak figyelemfelhívásra jó, tehát nevelni kell az embereket, és terelni őket afelé, hogy a szemetet, amit felhoztak, vigyék le. Nem itt van a helye, itt nincsen hulladékszállítás, itt nincsen megoldva, itt senki nem fogja utánuk elvinni, a szél szétfújja, az állatok széthordják. Egyszerűbb az, hogyha visszatesszük a táskába, súlyba már kevesebb, hiszen megettük a dolgokat, amik benne voltak, vigyük le és helyezzük el otthon a hulladékot.
Térjünk vissza a kápolnára. Igazából most kezdődik még a részletekről a munkajava, hiszen most jön a kintalvás.
Nem, kintalvás ebben az évben nem volt, ez elmaradt. A tavalyi évben úgy zajlott a feltárás, hogy lényegében minden felszerelés itt volt, és mindig voltak kintalvósok, akik úgymond vigyáztak a felszerelésre. Ez idén elmaradt. Idén kicsit talán kevesebben voltunk, az idő se kedvezett, annyira elég hűvös éjszakák voltak, úgyhogy igazából az volt, hogy jöttünk, mentünk, és most már megyünk, tehát holnapi nappal összepakolódik a felszerelés, és leszállítjuk a hegyről, úgyhogy már most kintalvás nem, majd talán ősszel lesz kintalvás.
Mennyivel tudtok többet most a kápot? Jó szó ez a kápolna? Mondjuk a kápolnáról, mint korábban mondjuk tavaly.
Hát igen, kápolna, az írásos emlékek szerint és a levéltári adatok szerint is kápolna, de bárki feljön ide és megnézi a monumentális méreteit, majd 26 méter hosszúságú maga a kápolna, amit én egy tisztességes templomnak neveznék, ami abban a korban szerintem bármelyik faluban megállta volna a helyét. Monumentális méretei vannak, és most már tudjuk az alaprajzát. Tehát ez a mostani kéthetes ásatási turnus, ez arra volt jó, hogy lényegében a falazat körbe ki lett bontva, és látszódik a pontos alaprajza a kápolnának, látszódik, hogy volt egy sekrestje, a sekrestje mellett egy lépcsős torony, ami valószínűleg a sekrestjének az emeletére vezetett, ki lett bontva teljesen a szentély, tartó támpillérek látszódnak, valószínűleg a mellékoltárokhoz is kapcsolódhattak ezek a tartó és támpillérek, tehát nagyon-nagyon sok mindent tudunk, illetve hát még többet tudnak a régészek és a szakemberek, akik majd ebből modelleket készítenek, rajzok lesznek, tehát remélhetőleg ezeket pár héten, pár hónapon belül be is tudjuk mutatni majd a nagy közönségnek, akár online, akár itt a helyszínen, hiszen itt a tanösvényről pont hiányzik egy infótábla, azt direkt nem raktuk fel a felújítás során, hiszen ezt vártuk, hogy lezáruljon a kápolnának az idei régészeti ásatása, és új infókkal gazdagodva egy friss infótáblát tudjunk kirakni.
Lesz most egy konferencia, ha jól tudom, még májusban?
Igen, ezt május 26-a hétfő, hogyha jó dátumot mondok, délutáni kezdéssel a Dobó István Vármúzeumban lesz egy műhely konferencia az eddig elért eredményekről, mind régészet, mind a kápolnához kapcsolódóan megtalált művészeti tárgyakkal kapcsolatban, tehát itt az oltárképről beszélek, például aminek a restaurálása jelenleg Budapesten zajlik. Tehát, hogy ezekkel kapcsolatban lesznek előadások, én meleg szívvel ajánlom mindenkinek, hiszen ezt lényegében szakemberek is és szakértők fogják elmondani ezeket a tudnivalókat, és jóval részletesebb infókkal tudnak szolgálni, mint én.
Nagyon indiszkrét vagyok, ha elmondom, hogy egy igazán csúnya szó, de szenzációs felfedezés tettetek az oltárképpel kapcsolatban?
Igen, én egyébként szeretem ezeket a frázisokat, tehát egy tényleg szenzációs, hiszen nem egy oltárképről beszélünk, hanem kettőről, hiszen a restaurálás során kiderült, hogy a most látható rétegek alatt van egy fedőréteg, amivel elfedték az eredeti oltárképet.
Hát ezt még csak azok kedvéért, akik nem tudnak, ennek a kis kápolnának, aminek a romjainál állunk, az oltárképét a 60-i temetőkápolnában találtátok meg föltekerve.
Így van, így van. Tehát a levéltári adatok alapján jutott oda kutatótársam téme a Nemesné kis téma a művészettörténész, hogy bizony ez lent lehet valahol Egerbe ez az oltárkép, és ezt meg kéne keresni, és meg is volt a helyszín, tehát a 60-i temető kápolnája, ahova bementünk, szétnéztünk, és egész véletlenül a lomok közt összetekerve, bekeményedve találtuk meg, valószínűleg a padláson pihent évtizedeket, akár az is lehet, hogy 100 évet, hiszen ugyanaz a jelenet van megfestve most jelenleg a 60-i temető kápolnájába, tehát egy másolat van most jelenleg kint, és az eredeti oltárkép az lekerült és ott maradt, és az eredeti oltárkép rétegei alatt ott pihent. Az, ami valószínű itt az Eged kápolnába is díszíthette az oltárt. Nem tudni pontosan, miért került fedésre és átfestésre. Ez egy külön szakma, ez egy külön történet.
Igen, az a lényeg, hogy átfestés, mert alatta ugye volt egy korábbi oltárkép.
Az eredeti oltárkép az Szent Mihályt ábrázolja, és ez került letakarásra, és erre a letakaró rétegre került rá az új oltárképnek a jelenete.
Előre láthatólag szerinted mennyi időre ad még ez nektek munkát, ez a kápolna?
Hát én nagyon optimista vagyok, de én ahogy körbenézek, én azt mondom, hogy ez legalább 5, de inkább 10 év még, mire itt teljesen ki tudjuk bontani, és most látszik igazából, milyen kőmennyiségről van szó, amivel valamit majd kezdenünk kell előbb-utóbb, hiszen nem lesz itt jó helyen a romok közvetlen környezetében, ezeket előbb-utóbb deponálni kell, valahova arrébb hordani, arrébb pakolni. Ez még sok-sok év, mire tényleg olyan látványos lesz. De hát ezt önkéntesek munkája segítségével végzi a Vármúzeum, tehát hogy ez idő.
A Kaptárkő Egyesületről és a Nagyegethegyi Szentkereszt kápolna kutatásáról a Kaptárkő Egyesület elnökét, Havasi Norbertet hallották.
Színen dob, vagy a cél, hitben járok, futok a győzelemért, a szívem érted én. Te vagy az út, te vagy a cél, hitben járok, futok a győzelemért, a szívem érted én.
Most Vojnich András utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 33. része hangzik el. Felolvassa Szívós Győző.
Két csoportban felmászunk a parton emelkedő Nabuyaton tűszányúra. Teljesen szabályos, kör alakú hamugyűrű. Oldalai roppant meredekek, nem könnyű fotó és filmfelszereléssel felkapaszkodni. Fentről pazar kilátás kárpótol az elszenvedett fáradalmakért. A vulkán mélyen benyomul a tóba. Valójában egy félsziget. A kráter fenekén bokrok, kis fák. Látni való, hogy jó ideje nem működött a hegy. A Rudolf-tó hatalmas víztükre mély kék, a napsütésben sziporkáznak a hullámok fodrai. Erről eszembe jut, hogy még egy néven emlegetik. Jáde. Rászolgál. Különösen, amikor ragyogó zöldbe vált át. Alattunk két kis öböl, benne lassan úszkáló sötétebb foltok. Az mind krokodil. Elől egy kis kettős kúp, az az orra. Mögötte ugyanez szélesebb kiadásban, azok a szemei. A szárazföld belseje felé tekintve elénk tárul az egész pokoli színhely, a nemrégiben még fortyogó tüzes táj. 100 évvel ezelőtt még izzott a láva. Telekiék meg sem tudták közelíteni a lávamezőn át a Nabuyatont. Az utolsó hegyhátról a tó végét és annak környékét teljesen beláthattuk. Meglepetésünkre olyan vidéket pillantottunk itt meg, amelyet fekete láva takart, és rajta különböző, tökéletes alakú kráter volt elszórva. Köztük az egyik, valami alacsony kúphegy szakadatlanul szórta a füstfelhőket, még mindig működő tűzhányok területére érkeztünk hát. A fejnyi nagyságtól a köbméternyi nagyságig váltakozó, nagy zűrzavarban heverő, éles szegélyű kövek zárták el az utunkat és tették a járást rendkívül nehézzé. E vulkáni tömegek olyan frisseknek látszottak, hogy csak lassan közeledtünk feléjük. A füstölgő vulkántól a tó felé nyúltak. Igazán borzasztó volt a hőség, amely a fekete vulkánból sugárzott ki. A Rudolf-tótól délre fekvő ezen vulkáni tájnak elég sajátos, benszülött neve nincs. Úgy látszik tehát, hogy az ott uralkodó borzasztó erőktől való titkos félelem a benszülötteket ezen ijesztő helyektől távol tartja. Magam, vagyis Hőnel bátorkodtam a vulkánt az expedíció vezérének a tiszteletére Teleki vulkánnak elkeresztelni, mert neki tartatott fenn, hogy a sötét világrész ezen legfrissebb tűzhelyéről a világot értesíthesse. Nehezen tudunk a döbbenetes látványtól szabadulni. A lávamező most olyan, mint egy hirtelen megdermett, háborgó, fekete tenger. És holnap ezen kell keresztül jutnunk. Csigatempóban ereszkedünk le a 45 fokos lejtőn. Fáradtságosabb, mint megmászni a hegyet. Lent Jancsival még körbejárjuk a vulkánt. A friss, mélyfekete láva a Nabuyaton lábáig ér. Éles vonal mentén válik el az öregebb, barna anyagtól. Nem csodálkozunk, hogy az akkor még izzó lávatömeg elzárta Telekiék útját ebben az irányban. A táborban Doki és Árpi meglehetősen nyomorult állapotban vár ránk. Különösen Doki érzi magát rosszul, őt már az ideút is megviselte. Március 5. Megint éjszaka indulunk, különben a nappali hőségben el nem érnénk a Teleki vulkánt. Elől benszülött vezetőnk halad, mindegyikünknél két kulacs. Bár már sejtjük a korábbi tapasztalatok alapján, hogy kevés lesz. Safinál még a teljes mozi, nálam fényképezőgépek, gyűjtőfelszerelés és egy irdatlan nagy fűrész. Kétségbe esetten csetlekbotlok ezerdi kacatommal a nehéz terepen. Ösvény, mint olyan, nem létezik, s a sötétben a fekete lávából nem sokat látunk. Csúszunk, mászunk az éles sziklák között, remélve, hogy lábtörés nélkül megússzuk a kalandot. Ahol kiszáradt folyómedren át vezet az utunk, ott sem könnyebb a dolgunk. A mély és lazán pergő homokba bokán felül süllyedünk, mint rejtő légiós csapatován szorgunk előre. A derengő hajnalban keresztül masírozunk egy turkán a falun. Az apró oázist néhány hajladozó pálmafa jelzi. Olyan, mint kicsiny sziget a tengerben. Körben semmi más, mint forró sziklák végtelen mezeje. A turkánák a kör alakú kunyhók között hevernek festői összevisszaságban, mintha valami járvány döntötte volna le őket a lábukról. Pedig csak melegük van, mint nekünk, és inkább alszanak a szabadban, mint a kunyhókban. A falu szélén fiatal lány áll. Meglepve, de minden félelem nélkül tekint ránk. Nemrég ébredhetett, jól esően nyújtózik. Telt mellei kifeszülnek. Karcsú, de erős combján, kerek fenekén, lapos hasán játszanak az izmok. Magas, tökéletes alakú, arca is szép, csodálkozó sötét szemei nagyok. Csoda szép nő. Itt a világ végén. Egy idősebb lávafolyás peremén felkapaszkodva, a távolban felsejlik a Teleki vulkán sötét tömbje. Hihetetlen szerencsénk van. Az égboltot felhők borítják. Meleg van ugyan, de egyelőre a nap nem égett. A tűzhányó leginkább egy nagy kupac koromfekete, barnásfekete és sárgásfekete salakra hasonlít. Míg a többiek kőzetet gyűjtenek, magam a Teleki vulkán oldalában megkapaszkodó fát fűrészelem derékba. A hazahozott mintából majd megállapítjuk a fák életkorát, és eldöntjük a vitát, lehetséges volt-e, hogy Telekiék idejében működött a tűzhányó. Mert ezt többen sokáig vitatták. A kulacsok kiürültek. Egy időre a hátizsákokat is letesszük. Azonnal ellepik a vadméhek. Ezekkel a dühös kis állatokkal, amelyek fele akkorák, mint a mi házi méheink, és sötétebb színűek, Telekiéknek is meggyűlt a bajuk. Ők a földre feküdtek, és igyekeztek az orruktól a lábuk ujjáig betakarózni. Ez nekünk nehezen menne, alig van rajtunk ruha. A vadméhek a legkietlenebb helyeken, sok kilométerre az oázisoktól is megjelennek, s ahol valami csekéke nedvességet éreznek, összegyűlnek. Ilyen az emberi izzadság. Nyakunkon, fejünkön, ingünkön nem sokára tucatjával mászkálnak. A másik leggyakoribb pionír rovar a hangya. Ahol csak egyetlen csenevész bokor megkapaszkodik a tűzhányó oldalában, annak a tövében és a kéregrepedésekben már ott szaladgálnak az apró termetű hangyák.
Vojdics András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 33. részét hallották. A felolvasó Szívós Győző volt. Ezzel mára az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Somogyi Márton, valamint a magam nevében is. Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek száloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem.
Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulghem Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 19. részét Tóth Levente olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Robert Fulghem Már lángolt, amikor ráfeküdtem.
A szufik az iszlám tradíció misztikusai. Vezetőik a tammeséikről híresek, a rövid anekdotákról, amelyek első hallásra látszólag könnyedek és együgyűek, de nagy bölcsesség rejlik bennük. Meséiket sohasem prédikáció gyanánt mondják el. A hallgatóra bízzák, hogy kezdjen velük, amit tud, és olyan jelentést tulajdonítson nekik, amilyen neki tetszik. Így magyarázta nekem egy iszlám tudós, akivel egyszer egy buszon utaztam Svájcban. Nyugdíjas tanár volt Algériából, akit elcsigázott a forró, sík vidék és a hegyekbe vágyott. A szufi mesterek itt következő két úti meséje volt a kedvence. Egy híres tanító, valójában szent ember egy kisvároson utazott át. Úgy hírlett, az ő birtokában van a titkos kulcs, amellyel megfejthető az élet értelme. Egy zsebtolvaja közelébe férkőzött, ügyes ujjaival átkutatta őt, de semmit sem talált, így üres kézzel állt tovább. Nem volt ott egyéb, csak néhány zseb. Egy herceg oroszlán vadászatra hívott meg egy híres tanítót. Amikor az hazaért, megkérdezték tőle, hogy milyen volt a vadászat. Csodálatos! És hány oroszlánnal találkoztak? Egyel sem, ezért is volt oly csodálatos. Valahol a világon él egy fiatal nő, aki ha elolvassa az itt következő levelet, fel fog kiáltani. Hé, ez én vagyok, ez az én sztorim! Hálából írom ezt a levelet. Hálás vagyok mindazokkal együtt, akiknek elmeséltem a történetet. Egyetlen ember komikus kétségbeesése mindenki számára új perspektívát nyit. Kedves zarándoktársam! 1984 nyár utóján ott feszengtél a mellettem lévő széken Hongkong repülőterén, csak úgy áradt rólad a hazatérő ifjú amerikai utazó hangulata. Addigra a farmert és a trikót már szárongra és sarura cserélted. Józan, rövid hajad hosszú, lobogó frizurára változott. Melletted a hátizsák nehéz utak sebeit és porát viselte, és a világjárók rejtélye szuvenír tárgyaitól dagadozott. Szerencsés gyermek, gondoltam. Amikor könnyeid csöpögni kezdtek az álladról, egy elveszett szerelmesre gondoltam, vagy a bánatra, hogy kénytelen vagy feladni a kalandot a főiskolai előadások kedvéért. De amikor zokogni kezdtél, már én is elszomorodtam. Arra gondoltam, hogy egy ideje nagyon magányos és nagyon bátor vagy. Egy jó kis sírás helyén valónak látszott. És te bőgtél is, rendesen. Csupa könny volt már minden körülöttem, a kétségbeesés monszun esője. Az én zsebkendőmre, a tiédre, majdnem egy egész doboz papír zsebkendőre, meg a két ingujjadra volt szükség ahhoz, hogy felszárítsuk az áradatot, mire nagy nehezen kinyögted. Valójában nem akaródzott hazamenned, te inkább mentél volna tovább, de elfogyott a pénzed, a barátaidnak is elfogyott a pénze, így hát már második napja itt dekkolsz várólistán a repülőterén, és nem nagyon van mit enned, ahhoz pedig túl büszke vagy, hogy koldulni kezdj. Nem sokára indul a géped, te meg elveszítetted a jegyedet. Erre megint elöntött a könnyáradat. Már harmadik órája ülsz egy helyben, a kétségbeesés jeges tengerébe merülve, mint valami megtorpedózott teherhajó. Voltak pillanatok, amikor azt hitted, halálodig ott fogsz ülni. Egy kedves, idős, chicagói házaspárral közösen, akiket szintén elöntött könnyeidnek árja, felszárítottuk könnyeidet, majd felajánlottuk, hogy elviszünk ebédelni, aztán majd beszélünk a légitársaság fejeseivel, hát ha van valami megoldás. Te felálltál, hogy velünk tarts, és hátrafordultál a holmidért, és akkor felsikoltottál. Már azt hittem, valaki rád lőtt. De nem, a jegyed volt az. Megtaláltad a jegyedet. Egész idő alatt rajta ültél 3 órán keresztül. Mint a bűnös, aki a pokol tornácáról menekül meg, nevettél, sírtál és ölelgettél bennünket, aztán hirtelen eltűntél. Eltűntél, hogy elérd a hazafelé tartó gépet és mindazt, ami ott rád vár. A váróban lévő utasok nagy része a történet hatás alatt még ekkor is szinte bénult volt az izgalomtól. Számtalanszor elmeséltem már ezt a sztorit. Rajta ült a saját jegyén, szoktam befejezni, a hallgatóság pedig minden alkalommal a fájdalmas ráismerés kacajára fakad. Amikor így vagy úgy, én is a saját jegyemen ülök, olyasmin, ami majd megmozdít és tovább visz, rád gondolok, mindkettőnkre rávigyorgok és nekivágok. Egy szóval, kösz. Különös módon te lettél az én utazási irodám. Kívánom, hogy mindig találd meg a jegyedet, és juss el mindenhová, ahová csak akarsz. Most és mindörökké. Akár sok nyugati ember a 60-as évek végén, én is valahol máshol szerettem volna tartani a vallási fejlődésemben. Elmém birodalmában a káosz volt az úr, és égtem a vágytól, hogy olyan szellemi fundamentumot találjak, amely túlmutat meglévő ismereteimen. Úgy tűnt, nem vagyok képes eljutni innen oda. Vonzott a zen és a megvilágosodás gondolata. Az, hogy valaki csak ül nyugodtan, kiüríti az agyát, és aztán hirtelen elönti a szavakon túli megértés hatalmas hulláma. Nos, ez már döfi. Vágjon mellbe az új tan, és hadd távozzam azzal az érzéssel, hogy megtaláltam. Engedélyeztem magamnak egy kis szabadságot a mindennapok alól, és elutaztam Japánba, hogy tökéletesen elsajátíthassam a zent. Ott ismeretségbe kerültem egy templommal és egy mesterrel. Simára borotváltam a fejem és az arcom, magamra öltöttem a novíciusok szürkés barna leplét, és beálltam a sorba, hogy megvilágosodjam. Úgy képzeltem, hogy igen rövid időn belül igen szent emberré válok, mondjuk úgy 6 hét alatt, ugyanis ekkor járt le a retúrjegyem. Ha, helyes. Na de ez természetesen nem jött be. A tétlen ücsörgéstől hallucinációim és görcseim lettek, nem pedig megvilágosodásom. Az ételtől hasmenést kaptam, a deszkán alvástól fájt a hátam. Szerzetes társaim pedig úgy bántak velem, mint egy nyugati bolonddal. A hátam mögött kinevettek. Ismét olyan érzésem volt, hogy ahhoz eleget tudok ugyan, hogy észrevegyem, van itt valami, amit rajtam kívül mindenki megért, ahhoz viszont keveset tudok, hogy pontosan megértsem, mi is az, amit nem tudok. Annyit azonban tudtam, hogy ideje távozni. Meglepetésemre a templom mesterével való kihallgatásra szóló meghívást adtak át nekem. Olyan volt ez, mintha a raktáros fiút hívták volna meg ebédre a vállalat elnökéhez. Mivel leginkább a hírneve miatt választottam ezt a templomot, és mivel a mester ritkán pazarolta idejét a hozzám hasonló turistákra, a meghívást különleges megtiszteltetésnek éreztem. Manabu Kohara, a Tokiói Egyetemen végzett közgazdász doktor, az összes zen koan fejtörő megfejtője, iparmágnások tanácsadója, 7 idegen nyelv tudója, a nagy tanító paradigmája. Bölcs, jóságos, köztiszteletben álló művelt ember. Ha ő nem fejtette meg azt, akkor senki sem. Betessékelték a magándolgozó szobájába, majd mindketten párnákra térdeltünk, és hajlongással fejeztük ki kölcsönös tiszteletünket. Ő udvariasságból, én meg áhítatból. Hosszasan rám nézett, és belém nézett. A legkisebb sietség nélkül áthelyezte testsúlyát az egyik térdére, és szintén sietség nélkül a hátsó feléhez nyúlt, és megvakarta azt úgy és azon a helyen, ahogyan és ahol az anyám szerint nyilvánosan tilos. Aranyerem van, viszket és fáj. Szellemi kézikönyvemben semmit sem találtam arra nézve, hogyan kell egy ilyen bevezető megjegyzésre reagálni. Befogtam a szám, és úgy tettem, mintha gondolataimba merültem volna. Tudja, az aranyeret a stressz okozza. Az aggodalom, hogy a turisták felgyújtják ezt a gyúlékony anyagból épült templomot. Az aggodalom, hogy kapunk-e elegendő támogatást az üzletemberektől a karbantartásra. A feleségemmel és a gyerekeimmel folytatott viták, akik nem olyan szent emberek, mosolyodott el, mint én vagyok. És a kétségbeesés, hogy micsoda lusta ifjú bolondok akarnak manapság papok lenni. Néha arra gondolok, milyen jó lenne egy kis házat venni Hawaii-ban, és életem hátralévő éveiben csak golfozni. Oldalt hajolt, és ismét vakarózott. Tudja, így volt ez már azelőtt is, hogy megvilágosodtam volna, és most a megvilágosodás után sem javult. Hosszú szünetet tartott, miközben szótlanul időt adott nekem arra, hogy megemészthessem szavait és tetteit. Felállt, és intett, hogy kövessem őt a templom bejáratánál lévő fülkébe, ahol is megálltunk egy ősi tekercs előtt, amely mellett már sokszor elmentem. Azt mondta, ideje hazamennem, ahol érzése szerint olyan szomjazó voltam, aki innivalót keresve egész idő alatt térdig állt egy rohanó patakban. Hát, igen. Aztán lassan felolvasta a tekercs szövegét, előbb japánul, majd gondosan lefordította angolra. Nincs minek lenned, és nincs mit tenned, nincs mit bírnod, és nincs mit tudnod, nincs mivé lenned. Mégis nem árt, ha tudod, hogy a tűz éget, és ha esik, a föld nedves lesz. Bármi történik, annak következményei vannak. Ez alól senki sem kivétel, mondta a mester. Egy kacsintással megfordult és elballagott, gondosan vakargatva hátsó felét.
Kedves hallgatóink, Robert Fulghem, Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 19. részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
son of a preacher man.
Szentek, szent életű emberek.
Magellán Szent Kristóf áldozópap és társai, mexikói vértanúk. A mexikói vértanúk főként az 1926. 1927. és 1928. évben zajló egyházüldözésben adták életüket Krisztusért. Boldog II. János Pál pápa 2000. május 21-én avatta szentté őket. Diós István könyvében mindegyikről írt rövid ismertetést. Közülük néhányról megemlékezünk. Magellán Szent Kristóf plébános. 1869. július 30-án született, 1927. május 25-én szenvedett vértanúságot. Pappá szentelése után szülővárosában lett plébános. Különös gondja volt a rózsafűzér terjesztésére és a papi hivatások ébresztésére. A környéken élő benszülöttek között is térített. Amikor bezárták a guadalajárai szemináriumot, a plébániáján nyitott papneveldét. Káplánjával, Kaloka Ágostonnal együtt végezték ki, akit a kivégző osztag előtt így bátorított. Állj csak nyugodtan, fiam! Egy pillanat, azután az égben leszünk. Majd a kivégző osztaghoz fordulva kiáltotta, ártatlanul halok meg, és kérem Istent, hogy vérem szolgálja mexikói testvéreim egységét. Kristóf 58 éves volt. Kaloka, Szent Ágoston káplán. 1898-ban született, május 5-én, meghalt 1927. május 25-én. Pappá szentelése után Totál Tiche plébánián lett káplán, Magellán Kristóf plébános mellett, és prefektus a szükségszemináriumban. 1927-ben az üldözés elől elmenekítette a kispapokat, Ágoston, őt elfogták, és a már fogságban lévő plébános mellé zárták. Az egyik őr megszánta fiatalsága miatt, és fölkínálta neki a szökés lehetőségét. De Ágoston csak a plébánosával együtt lett volna hajlandó menekülni. A kivégző osztag előtt utolsó szavai: Istennek élünk, és érte halunk meg. 29 évet élt. Morales Szent Emmanuel, munkás. 1898. február 8-án született, 1926. augusztus 15-én lett vértanú. Emmanuel fiatal munkásember, akinek három kis gyermeke volt. Tevékenyen részt vett a plébánia életében. Ő az akciókatolika ifjúsági tagozatának tagja, az egyházellenes törvények eltörlésért harcoló, vallásszabadságot védő Nemzeti Liga elnöke volt, és amikor megtudta, hogy Batiszt plébánost bebörtönözték, elindult a kiszabadítására. Épp összegyűjtött néhány fiatalt, amikor egy csapat katona őt kereste, és ő azonnal jelentkezett. Bántalmazni kezdték, majd a plébánossal együtt vitték a vesztőhelyre. Amikor a plébános menteni próbálta, így szólt: Plébános úr, én meghalok, de Isten nem. Ő majd gondoskodik a feleségemről és gyermekeimről. Utolsó kiáltása ez volt: Éljen Krisztus király és a guadalupei szűzanya. Ezután lelőtték. 28 éves volt ekkor. Imádkozzunk! Mindenható örökisten, te Magellán Szent Kristóf áldozópapnak és társainak megadtad azt a kegyelmet, hogy Krisztus királyhoz egészen a vértanúságig hűségesek maradjanak. Közbenjárásukra segíts minket, hogy az igaz hitet álhatatosan megvalljuk, és szereteted parancsaihoz mindig ragaszkodjunk. Amen.
Yeah.